Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve így fennállva keressük ki és énekeljük az új énekeskönyv 412. számú dicséretének második versét, mely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme Jézus Krisztus ezt parancsba hagyta ránk. Most azokat az igéket olvasom az új szövetségből, amiben az Úr Jézus megparancsolta számunkra a keresztséget. Az Máté evangélium a 28. részében található, 18., 19. és 20. versekben elkértem. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy ő úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, hangos szóval feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtő. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és elrendették. Szállt a lábokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felnéne a mennyekre, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek egy Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük ennek a kisfiúnak az életét. Magasztalunk azért, hogy megtartottad őt és az édesanyát is a szülés nehéz óráiban. Amikor ránézünk, eszünkbe jut jóságod, hűséged, változatlan szereteted, amit a család iránt már oly sokszor és sokféleképpen megmutattál, és ebben a kisgyermekben ismét megbizonyítottál. Milyen jó vagy, dicsőítünk Istenünk. Kérünk, gondviselő jó atyánk, hogy vigyázz erre a kis életre, kísérd majd lépteit, ajándékozz meg őt testi-lelki egészséggel, és kérünk, te magad mondd, hogy egy napon szíve hadd lehessen egészen neked szánt, szentelt szívvé. Kérünk szüleiért, hogy szavaikkal, tetteikkel, példaadásukkal, egész életvitelükkel hadd mutassanak rád, Jézuson. Eléd hozzuk kereszt szüleit is kérve, hogy imádságaikban felelősen és hűségesen hordozzák szent színed elé ezt a kisgyermeket. Ahogyan tesszük most Jézus Krisztus parancsára a te házadban, a szentek közösségében, bízva abban, hogy meghallgatsz bennünket a te fiadért, Jézusért. Kérünk, atyánk, fogadd kedvesen ezt a kisgyermeket, és pecsételd el magad számára, hadd legyen áldott, megszentelt életté. Amen. Gábor Bendegúz, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevével. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevek egy szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Foglaljunk helyet! Az áldásig maradjunk is ülve, most pedig így helyünket elfoglalva énekeljük 299. számú dicséretünk első 4 versét. 299. számú énekünk az új énekeskönyvben az egyik elsőként tanított énekünk. Nem lesz kivetítés, bízom benne, hogy gyülekezet tagjainál van már az új énekeskönyvből. Így énekeljük tehát a 799. számú dicséret első 4 versét. Az első vers így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.
helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy eléd járulhatunk, hogy fogadsz és Krisztus áldozatáért elfogadsz bennünket. Jöttünk hozzád, Istenünk, hogy elmondjunk hálánkat megtartott életünkért, és a sokféle szellemi, lelki, fizikai jóért, amelyet naponként elveszünk atyai kezedből. Köszönjük, hogy békében élhetünk, hogy hazánkat nem sújtja háború, fiainkat nem viszik a frontra, és köszönjük, hogy hitvalló népedet itt nem üldözik. Hadd maradjon mindez még így sokáig. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha a tőled kapott javakat, sokféle ajándékodat oly természetesnek tartjuk. Hálát adunk neked, Urunk, férfi FIFA csoportunk urkúti hétvégéjének áldásaiért, legfőképpen azért, hogy igéd nem szólt hiába. És eléd hozzuk holnap kezdődő hittantáborunkat, kérve, hogy légy a hittanoktatókkal, minden szolgálóval, hogy tedd gyümölcsözővé gyermekeink számára ezt a hetet, és vigyázz rájuk, jártukban, keltükben. Kérünk, Úr Jézus, gyülekezetünk testi betegeiért, azokért, akik nagy fájdalmak között élnek. Kiáltunk a magányosokért, özvegyekért, minden szenvedő testvérünkért, kérve, hogy látogasd meg őket, hogy beszélgess velük, légy reményük és gyógyítójuk. Hívunk, Szentlélek, Isten, hogy a bennünk zakatoló sokféle gondolatot, hangot, szót csendesítsd el, és adj nekünk felülről való szót, táplálót, éltetőt, tőled valót. Amen. Ünneplő gyülekezet, az igehirdetés alapigéjét olvasom a Jelenések könyvéből, János apostol mennyei Jelenések írott könyvének második részéből, ennek az első hét igeverséből. Az effézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertya tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát, hogy honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, János apostol mennyei jelenésekről írott könyvének elején hét levelet olvashatunk, amelyeknek feladója az Úr Jézus Krisztus, és amelyeknek címzettjei az első századi, a Krisztus utáni első évszázadi kis-ázsiai gyülekezetek. Krisztus feltámadt, felment a mennybe, mi is valljuk, ahogy elmondtuk ma is a hitvallásba, hogy ül az Atyaisten jobbján, azonban ez nem egy tétlen várakozás Krisztus Jézus részéről. Az Úr Jézus onnan a mennyből koordinálja, vezeti az ő egyházát. Kormányozza azt az egyházat, ami egészen az övé. Mert kedves testvérek, az egyetemes egy keresztény anyaszent egyház, benne minden felekezet, római katolikus, református, evangélikus, és ezeknek minden gyülekezete egyedül az Úr Jézus Krisztusé, mégpedig a megváltás jogám.
Ahogy mondja egy igénk, hogy Jézus drága áron váltotta meg az övéit. Jézus a vérén szerezte és hívta életre a keresztény egyházat, ezért rendelkezik teljes hatalommal felette. Ha az egyház pedig aláveti Jézus Krisztus uralmának önmagát, akkor betölti azt a hivatalát, betölti azt a hivatását, amire Krisztus rendelte. És ameddig betölti, addig biztos, hogy megmarad, és él, és van jövője. Mi az egyház szerepe és feladata? Testvérek, nem kevesebb, mint hogy magát, Jézus Krisztust megjelenítse ebbe a világba. Jézus Krisztus föltámadt, elment a mennybe, ül az Atya Istennek jobbján, de a munkája folytatódott a földön. Mégpedig az ő embermentő, lélekmentő munkája. Ez a dolga az egyháznak. Ezért folytatja Krisztus munkáját itt a földön, hirdeti az evangéliumot, mondja az igéket, átadja Krisztus üzeneteit, bűnbocsánatot hirdet, tanít, nevel, gyógyít, erősít, vigasztal, emel, folytatja azt az életet és azt a programot, amit Jézus elkezdett itt a földön. Ha az egyház Jézus uralma alatt áll és marad, semmi nem vehet rajta erőt. Még a pokol kapui sem, ahogy mondja Jézus Péternek. A Jelenések könyve elején arról olvasunk, hogy Jézus 7 gyülekezetnek küld levelet. A Biblia szám szimbolikája szerint a 7 a teljességet jelenti. Azt jelenti ez, hogy az idők legvégéig, ameddig lesz egyház, azok az igék, üzenetek mindig aktuálisak maradnak, amiket Krisztus itt megfogalmaz. Jézus 7-féle üzenete mindig aktuális lesz, attól függően, hogy az adott gyülekezet éppen milyen történelmi, társadalmi kontextusban él. Az efézusi gyülekezet csillaga a bibliai kép szerint a felvigyázója, vagy pásztora, az első ebben a sorban, aki Jézustól üzenetet kap. Efézus. Efézus a hatalmas ázsiai provincia központja volt. Gazdasági, katonai, kulturális és vallási központ. Az ókor 7 csodája közül itt volt az egyik, az Artemis templom. Egy nyüzsgő, liberális, sokféle lakosú, igazi, kozmopolita világváros ez az Efézus. Ismerős ez nekünk 21. századi embereknek. Különös, hogy ebben a látszólag Isten igéjének egyáltalán nem kedvező helyen Pál apostol gyülekezetet tud alapítani. Ez a gyülekezet is, ugyanis testvérek, Pál apostol, emberileg nézve Pál apostol munkájának a gyümölcse. Sőt, egy erős, életképes, tetrekész gyülekezet az, amelyik itt született. És Jézus dicsérettel is kezdi a nekik szóló üzenetet. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Tudom a te fáradozásodat, tűrésedet. Kedves testvérek, az efézusi gyülekezet abban az ellenséges környezetben, ahol semminek, egyáltalán nem kedvezett semmi az evangélium terjedésének, missziót hajtott végre. Ez nem történhetett máshogy. Csak rendkívüli energiabefektetések által. Az efézusiak komolyan vették, hogy lelkeket mentsenek, hogy azt a krisztusi munkát, amiről beszéltem a bevezetőbe, tovább vigyék. Tovább vigye általuk maga az Úr. Sőt, azt is olvassuk, hogy Efézus ellene áll a tévtanoknak. Nem engedték érvényre jutni az idegen, divatos, korszerűnek tűnő teológiai, vallási áramlatokat. Semmilyen szinkretizmusnak nem engedtek. Megtartották a Jézusi és a páli igéket. Nem engedtek a gyülekezetbe beérkező zsidóságnak a vonalas, törvénykező frakciózásának sem. Nem engedték őket pozícióba. Ez egy egészséges, Jézus által is megdicsért gyülekezet. Tisztán őrizték a Jézustól és Páltól rájuk hagyott tanítást.
Olyan jó ezt hallanunk, hogy tudom a te dolgaidat. Kedves testvérek, az Úr Jézus minden gyülekezetét ismer. Egyedül Jézus ismer minden egyház testet, gyülekezetet, vallási közösséget, és annak tagjait. Tudom a te dolgaidat. Egyedül Jézus az, aki tud mindent, hogy mi történik az egyházába. Olyan nagy vígasz van ebben. Az Úr Jézus nem csak a bűneinket tudja, nem csak a bűneinket látja. Tudom a te dolgaidat, a tűrésedet is, a harcaidat is, a hátratételeidet is, az értem kapott ütéseket is. Tudok mindent. Arról is tudok, amiről az emberek nem tudnak. A csendes szolgálataidról, a csendes imáidról, a csendes közbenjárásaidról. Én egészében látlak. Én tudom a te dolgaidat. A titkon megtett jót, amit nem mutogattál. A titkon tett látogatásaidat, amiről nem tud a melletted ülő. Én tudom. A könnyes imáidat, mert fölvállaltál egy embert, és hordozod, és vele együtt szenvedsz. Én tudom. Eszembe jutott, hogy a mi közösségünkben is milyen sokan vállaltak szolgálatot, milyen sokan tűrnek és harcolnak, és tesznek. Egyszer összeírtam a szolgálatom kezdetén, hogy a Pest Erzsébet központi református egyházközségnek tulajdonképpen hány szolgálója van. Magam is meglepődtem. 150 körül. Akik nem csak néznek, nem csak jelen vannak, nem csak vasárnap eljönnek, hogy meghallgassák az igét, hanem tesznek. Hanem elvállaltak valamit. Tudom a te dolgaidat. Jó ennek a gyülekezetnek, a pásztorának lenni, mert itt oly sokan vannak, akik tesznek is Krisztus ügyéért, akik cselekszenek. Mint tették az efézusiak, és biztos, hogy minden nehéz külső körülmény ellenére áldott dolog lehetett az efézusi gyülekezet pásztorának is lenni. Mennyi jót mond róluk Jézus. Mindent látok, mindent tudok rólad, rólatok, kedves efézusi szentek, kedves Pest Erzsébeti szentek. Mi hát a baj? Mi az, aminek mégse felelnek meg a jézusi kritérium szerint. Mert Jézus bizony testvérek panasszal folytatja. Íme egy derék gyülekezet, mi hát a hiba? Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Miről beszél Krisztus? Mi ez a kifejezés, hogy első szeretet? Amit Jézus hiányol. Mi ez? Kedves testvérek, az első szeretet az a hitre jutáskor átélt, megélt, forró szeretet, ahogy valaki egyszer fogalmazott, Krisztus szerelem. Akkor érti meg az ember életébe először, hogy van valaki, aki mindennél és mindenkinél jobban szeret engem. Voltál már nagyon szerelmes, fülig? Na ez valami olyan, csak annál is több. Aki már hitre jutott, az tudja, hogy elementáris boldogság, érzés, semmi máshoz nem hasonlítható ez. Mit mond Jézus az Efézus belieknek? Drága szentjeim, gyermekeim, ezt a szeretetet magatok mögött hagytátok. Valahogy megkopott bennetek az evangélium.
Valahogy elszürkült bennetek a jó hír és a fölötte érzett öröm. Kedves testvérek, minden keresztény közösséget és hívő embert veszélyeztet, hogy az evangélium kihűl a szívében. Már nem mozdítja meg, nem lelkesíti. Jézus megszokottá válhat számunkra is. Milyen rossz, milyen szomorú, amikor a keresztről való erőteljes bizonyságtétel semmit nem mozdít meg egy ember szívébe. Már oly sokat hallottam Krisztus halálos szeretetéről. És legyünk nagyon őszinték önmagunkkal. Bizony nem is könnyű dolog ez. A megszokás emberi, sőt, azt kell, hogy mondjam, normál emberi, a természetünkből következő emberi attitűd. Természetes velejárója az ember létnek. Mindent és különösen minden jót képesek vagyunk nagyon hamar megszokni, elfogadni, természetesnek venni, és nyilván ezek után már nem érzünk fölötte örömöt. Milyen boldogan álltak itt párok szerelmesen. Milyen megszokottá tud lenni, hogy van a másik. Egy idő után teherré tud lenni, hogy ott van mellettem az a másik. Milyen természetes számunkra, hogy vasárnap zúg a harang, pedig voltak itt vasárnapok, amikor nem zúghatott. Milyen természetes számunkra, hogy minden vasárnap eljöhetünk Isten házába, és ő beszélget, hogy ő a szívünkre akar beszélni, és beszélget velünk. Milyen természetes számunkra, pesterzsébetiek számára, hogy Urkúton van egy konferencia telepünk. Milyen természetes az ifjaink számára, hogy eljuthatnak egy konferenciára, már nem csak az ifjaknak. Milyen természetes és megszokottá tud lenni, hogy templomunk épül. Egyik sem természetes és magától értetődő. Ott a keresztény élet gyakorlatunkban a megszokás, a jó dolgok természetesnek vétele. Érzünk-e még Isten iránti hálát, ha a társunkra nézünk? Ha a gyermekeinkre, unokáinkra nézünk? Átjár minket a hála és köszönet érzése, ha végig gondoljuk, hogy mi mindent kaptunk az élő Istentől, annak ellenére is, hogy ezek közül a legtöbbet nem is kértük. És pláne nem járt. Tudsz-e még lelkesedni az ígéért? Hogy el tud szürkülni a templomos létünk? A hited mozdít-e még valami megtételére? Hiszen a hit halott cselekedetek nélkül, mondja egy igen. Szorongat-e még Krisztus szerelme, hogy túl csorduljon rajtad, és valaki előtt bizonyságot tegyél Jézusról, mint a te személyes megváltódról. Talán szolgálunk, de inkább rutinból, egyre kevésbé a hála és a szeretet mozdítja kezünket, lábunkat, szánkat, minden olyan szürkévé és megszokottá tud lenni. Te hogy állsz az első szeretet dolgában, ha van ilyen élményed? Maradt még valami lángocska a Jézus iránt érzett hálából, szeretetből, az indulás hevéből? Talán sokan úgy vagyunk, mint az effézusiak, akik mikor fáradoztak Jézusért, aközben a szeretet elsőségét valahogyan elhagyták. Ők is tudták, mennyi mindent tettek Istenért. De szép lassan valahogy elfelejtették, hogy mit tett értük Isten. Mit is mond Pál apostol? Hogyha nagy dolgok is történnek, de nem a szeretet az első, semmi az. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok, nem is senki, semmi. A Jézustól való eltávolodás, a közösségtől való eltávolodással is mindig szükségszerűen vele jár. A Jézusnak való meghidegelő szív meghidegül a másik ember irányába is, törvényszerűen. Minden templomot, közösséget, egyházat elhagyó ember szíve hidegült meg Jézus felé. Az csak a következmény, amikor végleg becsukja valaki maga mögött a templomajtót. Ugyanakkor ilyen állapotunkban a magunk szeretete és az önzésünk mindig felerősödik. De jó, hogy Jézusnak ez az állapot nem elfogadható, ezért ír, ezért üzen Jánossal. De jó, hogy Jézusnak nem elég ez. Ne szokd meg, ne fogadd el ezt a lelki állapotot, mert veszélyes. Veszélyes, amikor valaki éghetne, de csak pislákol. Veszélyes állapot, amikor valaki bár megismerte, mit jelent lángolva szeretni Jézust, mégis hosszú időn át távol maradt tőle. Mert ha ebben az állapotban marad, végül elvész. Legyen az bármilyen tetrekész, okos, erős gyülekezet. Veszélynek teszi ki önmagát. Hogy mondja az Úr? Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Lehet nem engedelmeskedni Jézusnak. Nem fenyeget minket. De azért azt tudjuk, hogy ma Efézus helyén csak romok vannak. És vajon a nyugat-európai nagyvárosok templomainak helyén mi van? Sok helyen. Daruk, amivel bontják le az évszázadok alatt épült katedrálisokat. Kimozdítja Jézus a gyertyatartót, ha nem tér vissza az ő egyháza hozzá. Kedves testvérek, az Úr Jézus elénk tárja a visszatérés útját, három lépést ajánl gyógyulás érdekébe, az emlékezést, a megtérést, és a korábbi életgyakorlat folytatását. Még röviden erről a háromról. Emlékezzél meg, honnan estél ki. Vagyis, jusson eszedbe, hogy hogyan kezdődött az Istennel való kapcsolatod. Ez egy speciális emlékezés. Ez egy gyógyító emlékezés. Jézus emlékezést ajánl, és nem nosztalgiázást. Hogy ó, de szép volt, amikor együtt voltunk az egyházban, és volt valami kedves program. Nem erről beszél Jézus. Volt egy nagyszerű tábor, és ott olyan jól éreztem magamat. Nem nosztalgiázásról beszél Jézus. Ez egy speciális emlékezés. Visszaemlékezhetek arra, hogy Jézus hogyan talált rám, amikor a bűneimben. Ott a földön hevertem lelki, vagy akár fizikai értelemben is. Hogy a jó pásztor Jézus engem, aki elcsatangoltam, aki összetört voltam, hogyan talált meg? Vette nyakába, és vitt haza, és kötözte be a sebeimet, és gyógyított, és tisztított meg. Emlékezz csak arra, hogyan történt veled, ha már megtörtént, és akkor mit gondoltál, és éreztél? És mit tudtál erről a Jézusról? Idézd fel önmagad számára azt a tábort, igehirdetést, csendességet, áhítatot, éneklést, imát, amikor tudtad, mert érezted, hogy egészen közel vagyok a Szent Istenhez. Vagy azt az úrvacsorát. Emlékszel rá? Lehet, van ilyen emléked? Van megmentő emlékezés. A tékozló fiú is, amikor távolra megy az atyai háztól, ott a disznóvájú mélységében mit csinál? Azt mondja, hogy visszaemlékezik, hogy milyen jó volt otthon. Közel az atyához, hogy milyen biztonságot jelentett, hogy milyen védelem volt az. Hasonlóan járt Péter is a tagadása után. A harmadik kukorékolás után mit csinál? Visszaemlékezik Jézus szavaira. Ez menti meg az életét. Ez a megmentő emlékezés. Amikor valaki visszatér a szeretet forrásához, Krisztushoz. Testvérek, amikor Krisztus megtérésre hív egy embert, akkor magához hív, húzzuk alá. Amikor Krisztus megtérésre hív egy embert, egy gyülekezetet, egy közösséget, akkor önmagához hív. A szeretet forrása ő. És mi jöhetünk először, ha nincs ilyen élményünk, ha igazán nem tudjuk, ki ez a Krisztus, jöhetünk, hogy hozzátérjünk. Vagy jöhetünk ismét. Jöhetünk bárthogyan, mert Jézus azt ígérte, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt, ahogy énekelhetjük egy szép evangéliumi énekben. Igen, lehet megtérni, ez Jézus terápiájának a második mozzanata. Emlékezz, és térj meg. És végül Jézus terápiájának harmadik lépése így mondja, az előbbi cselekedet, teket cselekedd. Jézus nem ott fejezi be, hogy emlékezz, térj vissza hozzám, hanem hogy ezek után még tennivalód is van. Cselekedni kell. Kedves testvérek, sok megtérést nem követtek cselekedetek, és ebből nagyon sok baj született. Pedig nem az a keresztény, aki ismeri a hit igazságait, hanem aki követi, aki éli, aki cselekszi, aki az elméletet gyakorlattá tetté alakítja át. Emlékezz, térj vissza Jézushoz, és kezdj el cselekedni. Vállalj föl valakit, vagy valamilyen szolgálatot, amire Isten lelke indít. Talán itt ennek a templomnak a csendjébe juttatja eszedbe azt az embert. Talán éppen azt, akit egyszer elkezdtél hordozni, kísérni, imádkozni, érted, de elhagytad valahogy az úton. Vagy eszedbe jut egy szolgálat, amit abba hagytál. Vagy most kellene először elkezdened? Ez a három együtt ad teljes gyógyulást és megújulást. Az efézusiaknak küldött Jézusi levél egy nagy ígérettel zárul, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ki győz? Az lesz a győztes, aki engedi legyőzetni önmagát Krisztus szeretete által. Az életfája az örök élet képe, szimbóluma a jelenések könyvében. Akiben győzedelmeskedik Krisztus, akiben fellángol Krisztus szeretete, az megkapja azt, amit Ádám és Éva elvesztett a paradicsomban, az örök életet. A Biblia szerint az a győztes ember és gyülekezet. Kedves pesterzsébeti szentek, nekünk is szól Jézus üzenete és ígérete. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk hűek Jézushoz, győzzünk, hogy megkaphassuk az élet koronáját tőle. Ezért imádkozzunk most. Rád gondolunk, Úr Jézus, aki ezt a levelet fogalmaztad örök időkre érvényes módon. Rád gondolunk, Úr Jézus, aki az Atya iránt érzett első szeretetedet sose hagytad el. Mikor az Atya elhagyott ott a keresztem, te őt akkor sem hagytad el, hiszen az ő kezébe tetted le a te lelked. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad vagy, aki drága áron vettél meg minket. a te világ egyházadat, benne a mi gyülekezetünket, benne minden tagot egyen-egyenként, és ezen a jogom szólsz, szólítasz, és nem elégedsz meg azzal, ahol tart a mi hívő életünk. Köszönjük ezt neked, mert nem akarod, hogy a meghátrálás emberei legyünk. Nem akarod, hogy elvesszünk, hanem azt akarod, hogy örök életünk legyen, és éljünk. Köszönjük, Urunk, az üzenetet. Köszönjük, hogyha a szeretetünk meg is hidegült, új lángra kaphat. Köszönjük, hogyha itt sokaknak lehet már mire emlékeznie, mert van megtérési élményük. És rögtön kiálltunk azokért, hogy akiknek még nincs, hadd lehessen, hadd élhessék át, mit jelent a legnagyobb szeretet. Hogy valaki úgy szeret engem, egészen, ahogyan vagyok. És hogy az életét se kímélte az én életemért. Köszönjük ezt neked, Jézus. Köszönjük a figyelmeztetést, hogy térjünk meg. Köszönjük, hogy megtérhetünk, meg tart a kegyelmi idő. Köszönjük, hogy van gyógyulás, felállás, talpraállás. És köszönjük, hogy ezért cselekedhetünk is. És e három újra életre támaszthatja a mi megfáradt hívő életünket. Kérünk, Urunk Jézusunk, hogy te magad cselekedd ezt, hogy örök életet nyert gyermekeiddé lehessünk. Köszönjük, hogyha ez megtörténhet. Amen. Közösen fennhangon mondjuk el a Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mint a mennyben, úgy itt legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldást fennállva fogadjuk. Jézus mondja, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád és kimozdítom gyertyatartódat a helyéről, ha meg nem térsz. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetjük az asszonytestvéreknek, hogy az istentiszteletek előtt és után lehet jelentkezni a lelkészi hivatalba, a szeptember 30-a és október 2-a között tartandó urkúti csendes hétvégére. Elsőrendben azokat az asszonytestvéreket hívjuk és várjuk erre a hétvégére, akik nem tartoznak sem a IFI, sem a felnőtt ifjúsági csoportba, se a FIFA körében. Holnap kezdődik hittanos gyermekeink nyári tábora Urkúton. 55 gyermekünk, 9 hittanoktatónk és 8 fiatal segítőnk lesz jelen a táborba. Ebben a nagy melegben szeretettel biztatjuk a testvéreket, és kérjük, hogy hordozzuk ezt a tábort is imádságunkba és gondolatainkba. És végül hirdetem, hogy július 11-én, hétfőn, 15 órakor indul az Agnus IFI Urkútra. A lejutásukhoz még 5 autóra, illetve sofőrre volna szükségük. Aki tudna segíteni a fiatalok urkúti leszállításában, őt arra kérjük, vagy őket arra kérjük, hogy Krejsz János beosztott lelkész urat keresse, hogy megbeszéljék ennek részleteit. Előre is köszönjük az autós szállításos segítséget. Záró énekünket keressük ki, ez a 705. számú.
Ez a 705. számú dicséret, ennek harmadik és negyedik verseit énekeljük. 705. számú dicséret, harmadik és negyedik versei, a harmadik így kezdődik, minden múló perc hozzád visz közel.